Köszönöm szépen. Van még tini vállalkozó? Jó, gyere. Szorosan egymás mellé kell ülni, tehát nem olyan távol egymástól. Úgy, tehát ne hagyjatok ki helyet. Gyertek közelebb. Még egy tini jelentkezőt szeretnék ki, legalább egyet. Legalább egyet. Na, gyertek. Nagyszerű. Táska nem kell a feladathoz, azt le lehet tenni a földre a... Jó. A tinik szeretik a bohóságot, persze nem szeretik, amikor így a többiek nevetnek rajtuk, de mondjuk egy tini csoportban nem így a többiek előtt szoktunk játszani, hanem együtt játszunk, ugye, egy nagy csoportban. Most mindenki játszani fog, az is, aki ott kint ül a helyén, meg azok is, akik itt elől vannak. A játék tulajdonképpen egy lovas diugrató verseny lesz, és a lovas diugrató versenyen tudjátok, hogy különböző fajta mozgások vannak. Van például, amikor a lóval egyszerűen csak sétálnak, ugye? Annak érdekében, hogy ezt el tudjam mondani, ezt most innen lementem. Jó. Kérek szépen, hogy próbáljátok velem együtt csinálni ezt, amit én csinálok. Jó? Tehát amikor a ló csak sétál, ezt a négyes ritmust hallani, ugye? Egy, két, három, négy, mennek a paták. Aztán van egy kicsit ütemesebb, amikor... Mit csinál? Üget. Ugye? Most már úgy érezzük a lónak a mozgását, és aztán jön a vágta. Kemény megy a vágta. Jó. Megpihetünk egy kicsit. A diugrató versenyen vannak akadályok. Ugye? Tehát van az egyes akadály. Nekifut, és átugrik. Jó? Még egyszer. Nekifut, ugrik. Jó. Nem csak egyes akadály van. Van dupla akadály. Neki fut, ugrik, jó, és megy tovább. Kicsit lelassít. Van ebből hármas is, ezt most nem játsszuk el. De van olyan különleges akadály is, amikor ugye hosszan kell ugrani, mert vizes árkot ugrunk át. Természetesen ennek is jól neki kell futni. Jó, tehát vágta. Vizes árok. Jó, egy kicsit el is lehet emelkedni a székről, mert segítünk a lónak, hogy ugorjon. Jó. Természetesen van a közönség, és a diugratásra mindig a közönségnek is szerepelünk. És időnként meglátjuk mamát az emelvényen. Megy az ügetés. Hello, mama! Jó, egy ilyen mozdulat. Hello, mama! És megyünk tovább. Jó. Időnként, amikor nekifutunk, és egy akadályon átugrottunk, akkor fordulni kell, ugye? Fordulni kell. Jön egy forduló, aztán megyünk tovább egyenesen. Aztán ráfordulunk a következő akadályra. Jó, vágta! Ugrás! Jó. És megyünk tovább szépen ügetve. Jó. Neki futunk, mert vizes akadály következik, vágta. Hosszan! Jó. Egy forduló lazán. És integetünk mamának. Hello, mama! És vehetünk is tovább. Jó. Köszönöm szépen. Hát a tinikkel szoktunk ilyet is játszani. Az egésznek annyi a célja, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, örüljünk, és élvezzék az együttlétet. Ma a Keszek 20 tinikről fogunk hallani. Hogy miért is keszek 20 ez a korosztály, mit tanulhatunk róluk, hogyan motiváljuk őket, milyen kérdések merülnek fel ebben a korosztályban, és ezzel a korosztállyal kapcsolatban. És köszönöm, hogy itt voltatok, megkapjátok az ajándékotokat, foglaljátok helyet, és én megpróbálom onnan folytatni. Keszek 20 kamaszok. Hát mi a keszek 20-ságnak az oka? Mi az, ami ezt a korosztályt annyira keszek 20-ává teszi? Hát én azt hiszem, hogy rögtön belecsapva itt az elején, talán az, hogy ezt a korosztályt, nemrég volt farsang, ezért kölcsönöztem ezeket a képeket most az előadáshoz, ezt a korosztályt az jellemzi, hogy egy óriási változás megy végbe a gyerekek életében, amikor a gyerekkorból átjutnak a tini korba, egészen a tini kor végéig, az ifjúsági korba. Ez a változás szinte mindent átölel, ami az életükben van. Az életük minden területét átjárja. Tulajdonképpen, ha egyszerűen akarnánk mondani, azt mondanánk, hogy minden megváltozik a tini életében, de ha próbálnánk a különböző területeken végigmenni, akkor azt látjuk, hogy elsősorban fizikailag egy óriási nagy változás történik az életükben. évek alatt, egy-egy év alatt akár 10-15 centit nő a magasságuk, a súlyuk is hasonló mértékben, óriási étvágyuk van, egyszerűen minden megváltozik a testükben. Azt látjuk, hogy ennek a korosztálynak az életében jelenik meg a pubertás, amikor a nemi jelleg kialakul és egyértelművé válik. Ez is egy óriási fizikai változás, ami a tinik életében végbe megy. Aztán azt látjuk, hogy ebben a korban mentálisan is nagyon sokat változnak a tinik. Az a korosztály, amikor ők elfogadták a tanítónak a véleményét, elfogadtak a tanítónak az állításait, ez elmúlt. Jönnek a kérdések. Jön a kritikusság, jön annak az időszaka, amikor mindent újra szeretnének feldolgozni a maguk számára. És ebben a korosztályban talán annyi az is más, hogy sok-sok információra van szükségük, amit talán gyermekként gyerekeket nem terhelünk annyi információval, de a tinik már igénylik ezeket. Aztán látjuk, hogy szociálisan is egy óriási változás történik az életükben. Mit jelent ez? A családtól fordulnak a barátok felé. Addig a család volt a meghatározó az életükben, a tekintély, az, ahol az életüket élték, és most már a barátok, a baráti kör az, ami meghatározza az életüket, a gondolkodásukat, és ahol az életüket élik. Aztán azt látjuk, hogy érzelmileg is egy óriási változás történik az életükben. Megjelenik az utálom magam érzés, amit gyerekként nem élnek át a gyerekek, de a tinik már igenis átélnek. Utálom magam. Hogy nézek ki? Mi van velem? Jön ez a hullámzás, amikor egyik pillanatban fönn vannak a plafonon, másik pillanatban meg szinte semmit nem lehet velük kezdeni. Egy óriási változás, ami az életükben történik. És tulajdonképpen ezek a változások a nagy része visszafordíthatatlan, és szükségszerű változás, mert hiszen az embernek emberré kell válnia. Ugye a gyerekkorban elkezdődik, a gyerekkorból már az emberi válás folyamata egy következő lépcsőbeli. És a legtöbb ilyen változás nagyon nehezen kezelhető tinikorban, hiszen ő maga sem pontosan érti, mi minden zajlik, hová fog eljutni, hogyan fog odáig eljutni. És fölmerül a kérdés bennünk, amit ide a legaljára föltettem, hogy ha az élete minden területét szükségszerűen betölti ez a nagy változás, ez a szinte visszafordíthatatlan és kezelhetetlen változás, vajon a lelki értelemben is így van ez? Vajon lelkileg is szükségszerű ez a változás a tinik életében? Sokszor látjuk azt, hogy a tinik hajlamosak felrúgni mindent, ami velük gyerekkorban, ami számukra gyerekkorban fontos volt, ami betöltötte az életüket. Mindentől elfordulnak, ami addig megvolt, valami új felé. Akkor talán hiába való az a sok befektetett munka, amit tinikorban fektettünk be a gyerekek életében? Ha a tinikorban úgyis mindent felrúg, ha úgyis minden megváltozik, akkor mindent előről kell majd kezdenem a tinikkel, amikor bejutnak majd az ifi korosztályba. Vajon újra meg kell történnie ebben a korban annak, ami gyerekkorban megtörtént, újra meg kell térjenek? Mit várunk el ebben a korosztályban a tiniktől? Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre helyes választ tudjunk adni, ahogyan Csehszláv mondta, szükséges, hogy egykönyves emberek legyünk. Hú, de jó lett volna, most itt van az egy könyvem. És Isten igében keresni a választ elsősorban erre a kérdésre. Kiosztottam néhány igeverset, amit szeretnék, ha majd hangosan felolvasnának azok, akik megkapták, majd én mondom, hogy mikor, melyik igeverset kell olvasni. Jó? Nézzük, hogy Isten igéje hogyan beszél erről a korról, illetve nem is erről a korról, hanem mi az, amit Isten igéjéből látunk, ami alapján ezt a korosztályt igazából valahova tudjuk helyezni. Foglalkozik a Biblia a hit és az életkor kérdésével, hogy melyik korban mi várható el. Az egyik ilyen kérdés, vagy tulajdonképpen csak néhány szóval fogalmaztam meg ezt, hogy a gyermekek is. Sőt, ehhez a furcsa állításhoz két igeverset párosítottam, az egyiket a Márk evangéliumából, a másikat pedig a Máté evangéliumából. Kérem szépen, hogy aki a Márk evangéliumában lévő igeverset kapta, álljon föl és hangosan olvassa fel a Biblia verset. Köszönöm szépen. Amit tulajdonképpen a hitvallásunk és a küldetésünk alapja, amit tanfolyamainkon olyan sokszor hangsúlyozunk, az az, amit az Úr Jézus a gyerekekről állít. Példának állítja őket, hogy a gyermekkorban lehetséges az a hit, lehetséges az a hozzáállás, lehetséges az a megtérés, ami az új élet alapja. Igenis gyermekkorban hihetnek a gyerekek. Miért? Azért, mert gyermekkorban a legalkalmasabbak arra. Nem üdvözíti őket maga a képesség, hogy képesek hinni, képesek megalázkodni, képesek elfogadni, de egy csodálatos állapotban vannak gyermekkorban. Abban az állapotban, amikor számukra még természetes, hogy rábízzák az életüket a megváltóra. És az Úr Jézus tudta, hogy vannak hívő gyermekek az ő korosztályában. Találkozott velük, sőt, beszél is róluk. Máté evangéliumából ezt az igeverset olvashatnánk föl. Aki a Mátét kapta, kérem, hogy olvassa. Azt mondja az Úr Jézus, azok közül a kicsinyek közül, akik hisznek én bennem. Az Úr Jézus ismerte azokat a gyerekeket, akik ott voltak körülötte. Azt mondja, ezek a gyerekek hisznek én bennem. Azt a szót használja, amit bárhol a Biblia használ a megtérés, az újonnan születés feltételeként. Hinni az Úr Jézus Krisztusban. A gyerekek igenis hihetnek, sőt, a gyerekkor a legalkalmasabb kor erre. Aztán egy másik gondolat Isten igéjéből. Most és soha. Mit is jelent ezek a szavak? A János 3.36-ot, ha valaki fel tudná olvasni hangosan.
Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúban, nem látja az életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Mikor van örök élete? Annak, aki hisz a fiúban? Most. Most. Ez nem egy ígéret majd valamikorra. Ez arra az időre, attól az időponttól fogva, amikor rábízta az életét a megváltóra. Aztán azt is olvassuk az igében, hogy soha. Mi nem történik meg soha? Olvassuk csak el a Róma 8.1-et. Róma 8.1. Ki kapta ezt az igeverset? Nincs többé semmi kárhoztatás. Soha többé nem számíthatnak azok, akik új életet kaptak arra, hogy bármikor is az Úr kárhoztassa őket. Mert Krisztusban már nincs kárhoztatás. Most kezdődik az örök élet, amikor rábíztam az életem Krisztusra, és soha nem kárhoztat már többé. Miért fontos ez számunkra? Mert tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik gyerekkorban tértek meg, őnekik örök életük van, őnekik kárhoztatásuk nem lesz. Fontos tudnunk ezt, amikor már bekerülnek a tini korosztályba. Mit olvasunk még Isten igéjében? Azt, hogy Isten kezében biztonságban vagyunk. Talán felolvashatnánk ezt a két igeverset. Én azt kérem, hogy most csak a János evangéliumából kicsit halad az időnk. János evangéliumából olvassuk fel az igeverset, 10. rész 27-től 30. verséig. Hol vannak azok a gyerekek, akik rábízták az életüket az Úr Jézus Krisztusra? És új életet kaptak? Az Isten kezében, az Úr Jézus kezében. És soha senki nem ragadhatja ki őket onnan. Hisszük ezt? Akkor is, amikor a tini korba bejutottak? Fontos úgy tekintenünk rájuk, mint akik az Atya kezében vannak. Aztán ott látjuk a növekedés ígéretét Isten igéjében. Péter levele beszél nekünk erről. Kérem, hogy aki kapta ezt az igeverset, olvassa föl. 1 Péter 5:10. Aki elhívott az új életre, nem csak elhív az új életre, hanem megerősít, felkészít, megalapoz. Istennek ez a terve a tinikkel is. Gyermekkorban megtérve tinikorban megerősödve, és már fiatalon szolgálva az Úrnak. Igen, ám, de hát akkor miért van az, hogy mégis az ellenkezőjét látjuk ennek a tinikorban? Miért van az, hogy ez az az időszak, amikor azt látjuk, hogy a tinik mindattól elfordulnak, amiben eddig hittek? Mi történik akkor, ami őket elrettenti attól, amivel már egyszer döntöttek, amiben egyszer már hittek? Én azt gondolom, hogy fontos visszagondolnunk arra, amit az előző lapon láttunk, hogy ez a kor az ember életének egyik legnehezebb kora. Amikor nagyon sok minden történik az életében, amit nem tud feldolgozni egyedül. Segítenünk kell nekik ebben. És ez az a kor, amikor a tinik rengeteg kérdéssel találkoznak szembe, amire válaszokat várnak. Mik ezek a kérdések, amik a tinikben felmerülnek? Én azt hiszem, hogy az első és legkardinálisabb kérdés, ki vagyok? Ki vagyok? Gyerekkorban hittem az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondták, örök életem van. Az ige alapján mondták ezt. De látom, a tinikorban minden megváltozik bennem. Látom a körülöttem élők véleményét. Látom a körülöttem élők gondolkodását. Most akkor én ki vagyok? Fontos, hogy ebben a korban még határozottabban evangélizáljunk. Nem csak a nem hívők kedvéért, hanem azok kedvéért is, akik hallják az evangéliumot már hívőként, és újra visszagondolhatnak arra, hogy nekem az ige alapján van bizonyosságom. Nem az alapján, ami történik most a testemben, a gondolkodásomban, a környezetemben, hanem az igére alapozhatom az élő bizonyosságomat. Olyan jó volt, múlt héten tartottam egy tini órát, és beszélgettünk arról a tinikkel, az az ige volt a központi gondolat, hogy ti vagytok a világ világossága. És amikor beszélgettünk arról, hogy nézd, Isten kiket tekint a világ világosságának? Téged, ha már Isten gyermeke vagy. Te vagy a világ világossága. Te vagy az, aki ragyogsz a világban. És mellettem ült egy fiú, egy hívő fiú, olyan kis sápat tekintettel jött az órára, és úgy látszott a ragyogás az arcán, a változás. Jé, ez vagyok én? Egy másik barátommal beszélgettem a napokban, és azt mondta, hát körülbelül a kamaszkorom végére eljutottam oda, hogy azt gondolja magamról, egy nagy nulla vagyok. Látjátok a különbséget? Mit adhatunk a tiniknek ebben a korban? Identitást. Ki vagyok? Tanítsuk a tiniket erről. Adjunk lehetőséget nekik arra, hogy legyen bizonyosságuk az ige alapján, hogy ki vagyok. A következő, amire azt hiszem, hogy keresik a kérdést, hogy kié vagyok. Eddig a szüleim fennhatósága alatt voltam, most kezdek onnan kikerülni. De tulajdonképpen kié vagyok én? Kezdek belekerülni a baláti körbe, kezdek beivódni abba a társaságba, de kié vagyok én? Nagyon nehéz ebben a korban arról beszélni, hogy szánd oda az életedet Krisztusnak. Fordulj el a világtól, és fordulj oda Istenhez. Hiszen ebben a korban a tinik mennek bele, nem a családi közösségben, hanem a családból a baráti közösségbe. És ott nem az Istent látják. Nem az Isten szerint való életet látják. És nagyon nehéz üzenet a tinik számára az, hogy nem azonosulhatsz velük. De mégis kell erről tanítanunk őket. Kell bátorítanunk őket, hogy te kié vagy? Az Istené vagy, az ő kezében vagy. Ő hozzá tartozol. Te úgy vagy a világban, mint egy jövevény. Tanítsuk erre a tiniket. Bátorítsuk őket arra, hogy az Istenhez tartoznak. Még akkor is, ha a világban kell élniük. És a következő kérdés, ami foglalkoztatja őket, hogy kikhez tartozom? Ugye tudjuk, hogy erre a korosztályra nagyon erősen jellemző a kortárs nyomás. Amikor sokkal fontosabb lesz a többieknek a véleménye, annál, amit eddig tanultam, annál, amit eddig nekem tanítottak. És elkezd alkalmazkodni a környezetéhez szinte mindenben. Látjuk, hogy ugyanúgy néznek ki, ugyanazt csinálják, sok tevékenységben azonosak a tinik. A korosztályukkal szeretnének azonosulni. De kikhez tartozom tulajdonképpen? Fontos, hogy tanítsuk a tiniket erről, bátorítsuk erről őket. És adjunk lehetőséget nekik valakihez tartozni. Képzeljétek el most azt a tinit, aki bemegy vasárnap az Isten tiszteletre, körülnéz, és az átlag életkor 50 év felett van. Kihez tartozik ő? Ez egy nagyon nehéz kérdés egy tini számára. Kihez tartozom? Kell, hogy legyen egy csoport, egy közösség, akihez ő tartozhat. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Teremtsünk nekik közösséget. Beszélgessünk egy kicsit a kamasz hozzáállásról, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon kardinális kérdés a mi életünkben. Milyen is a kamaszok hozzáállása, és miért olyan? Én azt hiszem, hogy talán két oka van, két fő oka van ennek. Az egyik a szükségleteik, a másik pedig az igényeik. Hogyha a tinik szükségleteiről beszélünk, És megint visszapörgetjük a gondolatainkba, hogy mi minden változik az ő testükben, mi minden változik a gondolkodásukban, az érzelmükben, a szociális kapcsolataikban, akkor azt látjuk, hogy a tinik fizikailag sokszor fáradtak, sokszor éhesek, sokszor hullámzik az energiaszintjük, egyszer a topon vannak, egyszer a padlón. A programunk alkalmazkodhat ehhez. A tini csoportban gondolhatunk arra, hogy ők éhesek, ők néha fáradtak, őket biztatni kell, hogy felnőjön újra az energiaszintjük, hogy részt vegyenek a csoportban. Ha tudjuk, hogy mentálisan annyi minden változik bennük, és minden megkérdőjeleznek, akkor ne úgy akarjuk őket tanítani, mint a gyerekeket. Csak kijelentve. Hanem emlékeztek az Old Spice reklámra? Nekem nem ígéret kell, hanem, inkább úgy volt, nekem bizonyíték kell, nem ígéret. Ugye volt egy ilyen reklám néhány éve a tévében. Hát a tini korosztályra abszolút jellemző ez. Nekem bizonyíték kell, nem ígéret. És a tiniket igenis el kell látni olyan információkkal, amiből tudják, hogy igen, ez nem csak a tanító mondja, hanem mindene felé mutat. Amikor a világot szemlélik, akkor lássák, hogy igenis bizonyítható az, hogy Isten van, Isten létezik. Szükségük van a tényekre, szükségük van az információkra, körüljárjunk egy-egy témát, hogy miért úgy gondoljuk, miért úgy hisszük, ahogyan hisszük. Hogyha tudjuk azt, hogy ők mentálisan, érzelmileg nagyon labilisak, hogy magukat hogyan látják, akkor mire van szüksége a téliknek? Elvárásokra? Hát azokat megkapják egyre magasabb szinten. Bátorításra. Arra, hogy észrevegyük őket. Arra, hogy bevonjuk őket. Arra, hogy fontosnak érezzék magukat a közösség részének. Hogy a képességeiket észrevegyük. Hogy bevonjuk őket a közösség életébe, már elkezdhessenek szolgálni azokkal az ajándékokkal, amiket Istentől kaptak. Aztán, ha tudjuk, hogy szociálisan már fordulnak el a családtól, és egyre inkább önálló életet akarnak élni, akkor mit adhatunk nekik? Adhatunk nekik lehetőséget, hogy szabadok legyenek. Dönthessék el, hogy mit szeretnének csinálni. Persze nem mindig tudjuk ezt megtenni, de lehetnek ilyen programjaink, amikből ő választhat. Vagy önálló felelőssége lehet. Megmérheti saját magát. Kihívás elé állíthatjuk őt. És aztán tudjuk, hogy a tiniknek nem csak szükségleteik vannak, hanem igényeik is vannak. És gondolhatunk az ő igényeikre, miközben a tini programot összeállítjuk. És én nagyon örülök annak, hogy itt van Réka, és segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy igazából milyen igényeik is vannak a tiniknek, hogyan foglalkozunk velük, hogyan motiváljuk őket, hogyan tudunk építeni arra, amit ők szeretnének, hogy elérjük azt, amit mi szeretnénk, és amit Isten szeretne velük elérni. Gyere Réka, légy szíves, segíts nekünk ebben.
Kamaszokra jellemző igényekről beszélt itt Gábor, és ezzel szeretném én is folytatni. Néhány gondolatot kiírtam a projektorra, de ezek nem azok a gondolatok, amik feltétlenül jellemzik őket, úgyhogy még ne kezdjétek el őket jegyzetelni. Nagyon fontos, hogy a kamaszok szerint, vagy hát nekik szükségük van önbizalomra, de hát ezzel nem rendelkeznek. A leginkább önbizalom hiányos teremtményei az Úrnak ebben az állapotban. Nagyon szükségük lenne sikerélményre, de ezt is még csak keresik. Szeretnének sikerélményeket elérni, hogy ettől növekedjen az önbizalmuk. És a leginkább, ami jellemző rájuk, az a méretetlen kudarckerülés. Hogyha valamit látja, hogy neki ez nem fog menni, már bele se fog, és olyan messzire fut, amennyire csak tud. Nehogy véletlenül kudarc érje, mert ettől lerombolódik az a kép, ami fölépült benne. Szükségük van arra, hogy kedveljék, sőt tiszteljék őket, hogy kapjanak tiszteletet a felnőttektől, hogy már ne gyerekként nézzenek rájuk, ne kis ovis, már néha úgy viselkednek, de ne úgy nézzenek rájuk, hanem már ő már majdnem felnőtt, ő már nem gyerek legalábbis. Nagyon szükségük van erre, hogy elismerjék ezt, és hogy a társaik kedveljék őket. Sok olyan kamasz van, akinek akkora látszólagos önbizalma van, hogy alig férek be tőle a terembe, akkora az arca. De ez csak látszat. Igazából ő belül ilyen picinek érzi magát haszontalannak és értéktelennek. És ezt nagyon biztatni kell, és nagyon erősíteni bennük a kamaszkorban, hogy értékesek, és nagyon sok változáson mennek át, de ennek egyszer vége lesz. Kitartásra kell őket biztatni. Sok kamasz nem akar a középpontban lenni a társaságban, nem akar kitűnni, inkább elvegyülni a nagy átlagba. Néhányan kitűnnek, és az épp elég. De kell, hogy kedveljék őket, semmiképpen nem akarnak a perifériára szorulni. Szükségük van szabad mozgásra, levegőre, térre, hogy ők kifejezhessék magukat, és mindezt, amiről már tudják, hogy ők maguk, de mindezt, hogy hallottuk, hogy nagyon fáradékonyak, úgyhogy ebben nagyon okosnak és bölcsnek kell lenni, hogy amikor látjuk, hogy tombolnak a hormonok, és tele vannak energiával, akkor adjunk teret ennek, és amikor látjuk, hogy most nagyon lapos a hangulat, akkor ezt így kicsit engedni, hogy pihenjenek. Most itt egy kis játékot fogunk játszani, mert hogy néha a saját ülőcsoport is, ahogy ti, így sokat ülnek, és csak hallgatnak, és elfáradnak, úgyhogy kérlek, hogy játsszál velem egy kicsit, és hát, ha ezt a játékot el tudod vinni a saját ülőcsoportba is. Semmilyen eszközre nem lesz szükség, mindössze a kezedre, és fel kellene állni, hogy egy kicsit megmozgassunk a tagjainkat. Ez egy olyan verses mondóka, ami egyre gyorsuló ütemével és szövegével, ami elég vicces, kicsit felpesdít és energetizálja az egész csoportot. Egy kis mozgással indul, és az a szöveg, hogy elment a nyúl a bálba, tű-rüttü-rüttü-tü, felvette nyúlcipőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, felkötötte nyakkendőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, de csak egy a fontos, egy a lényeg az, hogy, és kérlek, kapcsolódj be te is, elment a nyúl a bálba, tű-rüttü-rüttü-tü, felvette nyúlcipőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, felkötötte nyakkendőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, de csak egy a lényeg, egy a fontos az, hogy elment a nyúl a bálba, tű-rüttü-rüttü-tü, felvette nyúlcipőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, felkötötte nyakkendőjét, tű-rüttü-rüttü-tü, de csak egy a lényeg, egy a fontos az, hogy elment a nyúl a bálba, tű-rüttü-rüttü-tü, felvette tű-rüttü-tü-tü-tü, felkötötte nyakkendőjét, tű-rüttü-tü-tü-tü, de csak egy a lényeg, egy a fontos az, hogy elment a nyúl a bálba. Csücsüljetek le. Ugye, hogy mennyire feldobódtatok? Egy kis mozgás. Már is jobban tudunk figyelni. Kamaszoknak szükségük van jövőképre. Mit is értek jövőkép alatt? Valahogy lássa, hogy mi lesz belőle. Itt van ez az út, ami tök sötétség van körülötte, nem látja, hogy merre megy, ha még nem az Isten gyermeke. Szüksége van jövőképre, adjunk neki. Elmondhatjuk, hogy igen, hogyha az Isten gyermeke vagy, akkor van jövőd Krisztusban, akkor van helyed a mennyországban, akkor van helyed a gyülekezetben, és gyere, szolgálj velünk. Mutassunk neki példát. És szükségük van arra, igénylik, hogy bevonjuk őket a tervezésbe, és sajátjuknak tekintsék. Már hoznak olyan döntéseket, ami az ő életére vonatkozik. Például eldöntheti, hogy igen, részt akarok venni egy külön programon, amit a csoportomnak szerveztek. Eldöntheti azt is, hogy nem akarok részt venni rajta. Akkor bátoríthatjuk, hogy vegye részt. De hagyjunk neki döntéseket. Eldöntheti, hogy akarom olvasni minden nap a Bibliát, ha még eddig nem tettem. És ez lehet az ő döntése. És ha eldöntötte, hogy az övé, akkor már sokkal jobban magának érzi. Egy kis csavar. Tinik és a motiváció. A motiváció szó maga egy kimozdulást jelent. Kimozdulást valahonnan, egy holdpontról. Ez a kimozdulást az okozhatja külső vagy belső motiváció. Általában a külső az valami fizikai ráhatás, valami olyan szellemi dolog, ami a cselekvésre indít. Egy például egy kérés, kérlek gyertek el, kérlek tedd ide, kérlek tedd oda, olvassuk együtt. Egy külső kérés. A belső pedig lehet egy olyan kényszer, egy olyan kíváncsiságot felkeltett vágy, egy indulat, egy akarat, amit belső motivációnak nevezünk, és megtesz általa valamit. A kisgyermekeknél gyakoribb, hogy a külső motivációra tesznek dolgokat. Anya megkért erre, a tanítónéni azt mondta, rám bíztak egy feladatot, vagy a vasárnapi iskolai tanító kérte, hogy fogjam a táblát, és nagyon boldogan fogják. A kamaszoknál, a személyiségfejlődésük során már átalakul inkább belső motivációnak. Ha nem akarja, nem teszi meg. Ha rá tudjuk venni, hogy megtegye, akkor viszont nem azért fogja megtenni, mert megkértük, hanem mert belülről megteszi. Egy belső motiváció, egy belső indítatás lesz. Néhány dolgot összeszedtem, hogy mik is a jellemzői a külső és a belső motivációnak. A belső motiváció elég pozitív dolog, mert jutalom nélkül is működik. cukorka, csokoládé vagy egyéb ígéret nélkül is működhet. Nagyon fontos, hogy a belső motiváció hatására a gyereknek a teljesítménye a maximumot akarja kihozni magából. Ő a maximumra törekszik. Hogy a tőle telhető legjobbat megtegye, mert a belső késztetés erre indítja. Legtöbbször kisgyerekkorban már kialakul. Vannak sajnos olyan gyerekek, akiket már kisgyerekkorban rászoktatunk arra, hogy ha megtanulod az igeverset, akkor ezt kapsz, azt kapsz, azt kapsz. És tínédzserkorban már nem fogja megtanulni, ha nem kapok legalább kétszer annyi ezt, azt vagy amaszt. De kisgyerekkorban kialakulhat az, hogy nem azért tanulom meg azt az igeverset, vagy teszek meg ezt, meg azt, viszem ki a szemetet anyának, mert akkor jó pontot kapok a táblán, hanem mert így döntök, mert szeretetből. Kíváncsiság hajtja a belső motivációt, egy tudásvágy, hogy valami újat megtapasztaljon, valami újat felfedezzem. Legtöbbször helyes önértékelésből fakad. Tudja, hogy mik az ő határai, a képességei, a korlátai, nincsen vele teljesen tisztában, hiszen még alakul ebben az időszakban, de amit már tud magáról, azt helyesen látja. A belső motiváció által dolgozó gyerek egyénileg is remekül működik. Nem kell hozzá külső megerősítés, banda vagy csapat, hogy ő megtegyen valamit, egyedül is meg tudja azt tenni, akár a bibliaolvasásra gondolunk, vagy egy igevers megtanulására, vagy bármi olyan szolgálatra, amihez lehet, hogy se eldülnek bátorság kell. Ezzel szemben a külső motiváció bizony jutalom kell, valamivel motiválni. A legjobb ilyen motivációs eszközös erdülőknél az az étel, az édesség, a pizza, a kis nasi, a chips. Ezek nem olyan egészséges dolgok, de megtalálhatjuk az egészséges változatát is, és ezzel elég jól motiválhatóak, hiszen majdnem mindig éhesek. A külső motiváció hatására a kamasz legtöbbször a minimumot teszi meg. Mi az a minimum, amiért én megkapom azt a jutalmat? De hogy teszek én többet, hiszen a minimumért már megkapom. Nem annyira pozitív motiváció, de hát sajnos így van. A nagyobbaknál ez a szükséges rossz. Szükséges, hiszen valamit el akarunk érni a csoporttal, valamit el akarunk, valahova el akarjuk jutatni őket, és ha már erre úgy rászoktak, akkor sajnos ezt tartanunk kell. Kudarc esetén viszont nehezen fokozható. Tehát például a jutalom egy csoki, de ha mégsem ért el azt a minimumot sem, hogy megkaphassa azt a csokit, legközelebb már lehet, hogy két csoki sem elég ahhoz, hogy megtegye ugyanazt, mert egy olyan mély kudarc élményt élt át, ami visszahúzza az ő teljesítményét bármilyen téren is. Siker esetén viszont helytelen az önértékelés, mert azt mondja, hogy hú, király vagyok, én ezt megtettem, de ügyes vagyok, nekem ez nagyon megy. És lehet, hogy nagyon megy neki, hiszen meg tényleg megtette, amit kértünk tőle, vagy így elérte azt a teljesítményt, de kicsit túlértékelte magát, hiszen azért volt a külső motiváció, hogy miért tette meg. És legközelebb lehet, hogy ugyanazt nem teszi meg. Csak motivációs anyagra, a csoki, chips, vagy ilyesmi. És ez a külső motiváció főleg csoportban működik. Amikor egymást erősítik, ha egyedül megkérsz egy kamaszt, hogy álljon ki a gyülekezet elé, és mondjon el valamit, szinte lehetetlen. Ha kette-hárman ott vannak, akkor nehéz eset, de ha már mondjuk 10-15 ember mögé elbújhat, és majd mindig keresik mindenki a hátsó sort, a leghátsót, hogy ő biztos a leghátsóba akar állni, akkor van esélye, mert csoportban működik. De mégis akkor milyen eszközök vannak a mi kincses tárunkban? Milyen eszközöket tudunk a zsebünkből előhúzni? Az első nagyon ilyen fontos eszköz az együttérzés. Ebben a példaképet kereső kamaszkorban nagyon fontos, hogy a tanítójuk együttérző legyen velük, beleérezzen az ő problémájukba, hogy igen, értem, amit mondasz, együttérzek veled, és ők ezt nagyon tudják, hogy ez mű vagy nem mű, nagyon átlátnak rajtunk. És hogyha ilyen együttérzők vagyunk, az nagy motiváló erő lehet, hogy valóban megért engem valaki, valóban látja és érzi az én problémáimat. Jutalmazás, lehet a másik, erről már beszéltünk, közben itt vetítem a... Ezek a nasik, apró ajándékok, vagy olyan külön programok akár, olyan személyes idők, ami neki fontos. Biztosan sokan ismeritek a Harmad Kiadó által kiadott könyvet a szeretett nyelvekről. Többféle változatban is megjelent, van egy ilyen a kamaszokra hangolva című könyv, nagyon ajánlom figyelmetekbe. Segít kideríteni, hogy a kamasz csoportodnak milyen a szeretet nyelve, melyik az a, az a nyelv, az a verbális vagy nonverbális nyelvezet, amin ő megérti azt és befogadja azt, hogy őt szeretik, elfogadják. És hogyha egy ilyen jutalmazási rendszer találunk, ami neki elhiteti, és tényleg, hogy őt valóban szeretik és elfogadják, akkor ez jó motiváló lehet. Lehetnek motivációs, vagy lehet motivációs között kihívás. Mit értek kihívás alatt? Kamaszok már megtanulják kamaszkorra, hogy egy síkban lássák a dolgokat. Ezt mindig így csináltuk, ez eddig így jól működött. Viszont élvezik, hogyha valami olyan feladatot kapnak, vagy olyan kihívás elé állítjuk őket, ahol kipróbálhatják az ő bátorságukat, az ő erejüket, vagy mindazt a tudást, amit ők esetleg máshonnan összeszedtek. Lehetnek ezek bármilyen feladat, akár egy táborban, mozgásos vagy észbeli feladatok, teljesen mindegy. Mindenképpen önbizalomnövelőek, hogyha ezeket tudják teljesíteni, és mindenképpen fejlesztik az ő önismeretüket, hogy megismerjék magukat, és más-más megoldásokat keressenek különböző problémákra. Sajnos mi felnőttek is olyanok vagyunk, hogy ha valami már működik, van egy megoldási sémánk egy bizonyos problémára, akkor legtöbbször azt a megoldási sémát használjuk. Ugyanúgy oldjuk meg a bizonyos helyzeteket, akár egy hisztit a családban, akár egy anyagi problémát, vagy bármi. Szeretem ösztönözni a kamaszokat, akikkel foglalkozok, hogy keressenek másik megoldásokat. Van több. Keressük meg. Nem mindig ugyanúgy berögzült sémákkal oldjuk meg ezeket a dolgokat. Legyünk kreatívak, és fejlesztjük a kreativitásunkat és a megoldási problémáinknak a kezelését. És aztán még nagyon fontos motivációs eszköz, a negyedik a verbális, mindenféle verbális dicséret, pozitív visszajelzés, olyan megerősítés, ami fejleszti őket, ami segít nekik, hogy megismerjék önmagukat abban a helyzetben, ahol vannak, és egy kis lámpást gyújtson nekik azon a sötét úton, amelyen ők haladnak, és nem tudják, hova tart. Fontos, hogy értékelés nélkül nincsen motiváció sem. Tehát ha valamire szeretnéd a kamaszokat motiválni, szeretnéd, hogy valamit elérjenek, valamit célt elérjenek, akkor utána mindig legyen kiértékelése is. Legyen olyan pozitív visszajelzés, ahol amiben ő erősödhet, hogy igen, ezt meg ezt jól csináltad, ezt nagyon ügyes voltál ebben és ebben, jól használtad fel az eszközeidet, vagy kreatívan megoldottad a dolgot, és pozitívan, de mondjuk el azt, hogy ezt esetleg másképp is csinálhattad volna, vagy gondold át, hogy legközelebb hogy csinálod, mindenképpen legyen visszajelzés, mert ebből tanul, ebből tudja meg, hogy amit csináltam jó, vagy nem jó, vagy a biztonságérzetet nyújt neki. A biblikus motiváció az utolsó előtti diánk, mert hiszen ha egykönyvű emberek vagyunk, akkor fontos erre is figyelnünk. Motiváció során vágy, indíték, szükséglet, hiány, cél, késztetés szavak jönnek elénk. És amikor a biblikus motivációról beszélünk, akkor is ezek a szavak mentén mozgunk. Van bennünk egy vágy, hogy ezt a csoportot, ezt a kamaszt valahonnan, valahova segítsünk eljuttatni, segítsünk elvezetni. Van egy indítékunk, mert szeretnénk, hogyha ő fejlődne, hogyha nem maradna meg gyerekszinten, sem a hitében, sem az életében. És ott így a szükséglet és a hiány, hogy ő már mást igényel, mint a gyerekek. Mi a célunk? Hogy érett, felnőtt, hívő emberek legyenek, a bibliaolvasás által megtérésre jutva. És ez a késztetésünk is, hogy ez meglegyen, ezt, ami a mi hatáskörünk, megtegyük, ami nem, azt pedig az Úrra bízzuk, és imádságban kísérjük, és hordozzuk a kamaszokat, mert nagyon szükségük van rá. Az első időkben, amikor általában gyermek, vagy így még megtérés előtt van az ember, Isten szól hozzánk, ahogy hozzánk is szólt, az ő igéje által. Azt olvassuk a Róma 10:17-ben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez egyfajta külső motivációja az Istennek felénk. Külső késztetése arra, hogy ő beszél, halljuk meg, és legyen hitünk az ő ige által. Aztán ez átalakul később egy belső motivációvá, amikor már a Szentlélek indít minket bizonyos cselekedetekre. A Szentlélek a lelkiismeretünk által szól, és indít bennünket, hogy megtegyünk ezt, azt, amazt. Egy szolgálatot, egy adakozást, az imádságot. És a kettő között ott egy fontos lépés, hogy bizony a megtérés, ami átváltoztatja bennünk, a lelkünkben átkattintja azt a gombot, hogy nem csak az Isten szól, hanem meghallom azt, amit a Szentlélek mond nekem, és meg is cselekszem az életemben. Hogy hogyan tudunk a serdülő órán konkrétan motiválni? Néhány gondolatot hoztam, amit aztán később majd az asztalról elvehettek ilyen jegyzet formájában. Az első nagyon fontos, hogy pozitív légkör legyen a serdülő órán. Pozitív légkör alatt értjük azt, hogy az értelemre, az érzelemre és az akaratra is hason. Nem szeretnek a serdülők savanyú borkák közé beülni. Nem szeretnek unalmas előadásokat hallgatni. Kell, hogy bevonjuk őket, és egy pozitív légkört teremtsünk nekik. Fontos nekik, hogy legyen jó a hangulat, hiszen a savanyú uborka az esetleg a csirkepörkölt mellé remekülhat, de serdülő órán ugyankinek kell vasárnap délelőtt savanyú uborka. Nem túl lelkesítő. De ha jó a hangulat, ha jól érezte magát, és úgy megy el a vasárnapi iskolából, hogy jó volt, jól éreztem magam, és erről is erről volt szó, akkor legközelebb is szívesen jön, sőt, elhívja a barátait is. Fontos, hogy legyen érdekes a téma, amiről beszélünk. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy az érzelemre, az értelemre és az akaratra is hason. Hason az az érdekes téma az ő értelmére, mozgassa meg agyilag. Kelljen neki kutatni, akár csoportosan, akár egyénileg. Nem mi mondjuk el, hogy mit mond az Isten igéje, hanem fedeztessük fel vele együtt, ássuk ki együtt az igéből azt, amit az adott órán mondani szeretnénk. És ezt kérdezést technikával tudjuk. Nagyon sokféle kérdéstípust ismertek, de nem mindegyiket használjuk sajnos. Sokszor előfordul velem, amikor a serdülő csoportban tanítok, fölteszek egy kérdést, és a válasz mély csend. Kínos percek következnek, és a válasz még mindig mély csend. És akkor megszánom magamat, és elmondom a választ. Majd rájövök, hogy ez nem volt jó. Olyankor fel kell tenni a kérdést újra. Kicsit átfogalmazva. Kicsit másképpen. Felejtsük el az igen-nemes válaszokat. Mert akkor meg fogja mondani, hogy igen vagy nem. Ismerjétek azt a viccet, hogy vasárnap iskolai tanítóhoz vendég érkezik, és egy találós kérdéssel kezdi a csoportban az órát. Na gyerekek! Tudjátok-e, mi az, ami fákon él, hosszú vörös farka van? Na, ki tudja? A válasz mély csend. Na, biztosan tudjátok, mondja a tanító, egy bátortalan gyerek hátul esetleg felrakja a kezét. Hát, először a mókusra gondolta, de inkább az Úr Jézus. Mert megtanulták, hogy a vasárnapiskola tanító kérdésére valószínűleg az Úr Jézus lesz a jó válasz. Ne használjunk ilyen kérdéseket a kamaszoknál. Hogy dolgozzon az agyuk? Vássák ki, kutassák ki, esetleg mutassuk meg nekik, hogy hol találják a megfejtést, a megoldást, a választ a kérdésre, és várjuk meg, amíg kikeresik. Néha idő kell nekik. Nagyon hasznos lehet a serdülő óra, hogyha valami szokatlant teszünk. 52 vasárnapi hétből az összes órát ott töltjük a kis terembe, az egy idő után elég unalmas lesz. Menjünk le néha egy másik terembe. Rendezzük át a termet, amikor érkeznek a serdülők. Csináljunk valami egészen mást. Akár nézzünk meg egy filmet, egy videóklipet. Valami olyat, ami megmozgatja őket, ami felkelti a figyelmüket. Hú, ez valami más, mint amit megszoktam. Egyből megragadjuk vele a figyelmüket. Nagyon hasznos tud lenni. Menjünk ki a szabadba, tartsunk ott vasárnapi iskolát, serdülő órát, vagy tini klubot. És ami még fontosnak tartok, hogy csapatépítés legyen. A serdülőknek nagyon fontosak a barátok, és a barátoknak a véleménye, a hatása. Adjunk nekik lehetőséget, hogy a gyülekezetből találják meg a barátokat, akire hallgatnak. 168 órából egyetlen egyet másfelet töltenek a vasárnapi iskolába. Ez nagyon kevés. Az iskolában mennyivel többet? De ha adunk olyan lehetőségeket, olyan hétközi programokat, hétvégén olyan különleges alkalmakat, amikor együtt lehetnek, amikor keresztény hívő barátokat gyűjthetnek maguk köré, az segít nekik a jó döntéseket meghozni később, amikor már nem tudunk ott állni mellettük. Ilyen lehet az egy vándorebét például, milyeneket szokunk csinálni. Vasárnap istentisztelet után felnyaláboljuk a kamasztársaságot, addigra már elég éhesek, és az előre megbeszélt családokhoz a gyülekezeten szépen ellátogatunk, az egyiknél egy kis előételt, közben utazunk, eszünk, megismerjük a családot. A következőnél megesszük a levest, a harmadiknál a főételt, a negyediknél a desszertet. Este 6-ig eltart a program, közben jót beszélgetnek, összerázódnak. Nagyon jó kis csapatépítő program. Szoktunk szervezni mini tábort. Tavaszi, őszi szünetben, egy ilyen kétnapos táborban, hogyha bevállaljátok és elviszitek őket, nagyon tudják értékelni. Lehet egy speciális témájú, egynapos, egy délutános kis gyerekösszejövetel, vagy kamasz parti, akár a zene körül, nagyon szeretik a zenét. Később lesznek róla képek, hogy mi miket csináltunk. Vagy bármilyen. Farsang már annyira nem divat náluk az iskolában, de azért szívesen beöltöznek ennek-annak. Egyszer csináltunk egy fekete-fehér bulit. Vagy feketébe, vagy fehérbe kellett jönni. És ez kapcsolódó volt a díszlet, az étel, és már hetekkel ezelőtt azt fontolgatták, és azt kérdezgették egymástól, milyen fekete étel talált ki a Réka? Vajon milyen fekete kaviárt? Nem tudtak rájönni, mi lesz a fekete étel. Nagy kihívás azért tényleg feketét ételeket találni, sőt egyszer csináltunk egy béka bulit, egy zöld bulit, csak zöldbe lehetett jönni, csak zöld ételek voltak. Nagyon megmozgatta őket, és nagyon élvezték. És ezekre a csapatépítő dolgokra akár bevonhatunk az ő barátaik közül is, akár egy sportprogramra, hívjon el nyugodtan barátot. És hogyha olyan légkör teremtő nekik, ahol ő maga jól érzi magát, el fogja hívni a barátait is. Néhány képet mutatok még, mielőtt az időnk letelik. Nagyon szeretik a játékokat. Sajnos most letelt az idő, és nem fogunk tudni játszani, de én is készültem játékokkal, akiket érdekel, nagyon szívesen megosztom a szünetbe, vagy az ebédszünetbe velük. Ezeken a képeken olyan táborfotókat látok, ahol akár téli időszakban korcsolyázni mentünk, és mondjuk farsang helyett vicces kalapba kellett jönni. Vagy egy olyan római levél befejezése után egy olyan római partit csaptunk, ahol a dekoráció, az öltözet, a játékok, az étel, minden az ókorról szólt. Vagy a fekete-fehér buliról láttok képeket, vagy feketébe, vagy fehérbe öltöztek. Olyan zenei dolgokat, olyan kihívásokat jelentő játékokat szokunk szervezni, ami nem olyan, ami egyszerűnek tűnik, de nekik azért nem, hogy vajon egy kalandpályán, egy kalandparkba végig tudnak-e menni. Ahol elmondhatják a véleményüket, mit gondolnak egy-egy zenéről. Tetszik? Nem tetszik. Sokan fent vannak a Facebookon. Sokan jobban ismerik és kezelik a számítógépet, mint mi. Használjuk ezeket az eszközöket, sőt, vonjuk be őket, hogy segítsenek beüzemelni, levetíteni, megkeresni, rákeresni. Élvezni fogják. 19-en ültünk be egy autóba. Élvezték a kihívást, hogy vajon beférünk-e annyian. De befértünk. Nagyon szeretek különböző kötelekkel játszani, és ahhoz, hogy változatos legyen a mi játéktárunk és a játékgyűjteményünk, azt hiszem a jövő héttől, de a VISZ-nek a honlapján megtalálhattok, amit feltöltünk ehhez a szemináriumhoz kapcsolódó 30 oldalnyi játékot, mindenféle témára. Játszunk, vagy osszunk.
Thank you.